Köszöntöm ezeket, szervusztok! Április 4-én hunyt el Ferges Zsuzsa, a Magyar Társadalomtudomány, illetve Szociálpolitika iskolateremtő alakja és egyik legfontosabb képviselője. Az életműve nem pusztán a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatáról, hanem annak meghaladásáról is szólt, folyamatosan keresve az erre adható megoldásokat. Ma este 4 egykori tanítványa tisztelőit hívtuk el, akikkel átfogóan próbáljuk megvizsgálni Ferges Zsuzsának a magyar társadalomtudományos nyilvánosságra, illetve tágabban értve a közéletre gyakorolt rendkívüli hatását. A beszélgetést április 6-án este vettük fel. És akkor fordulok vendégeimhez, itt van velünk Nisetics Bálint, szociálpolitikus, szervusz, Szikra Dorottya, szociálpolitikus, szervusz, Tausz Katalin, szociálpolitikus, szervusz, és Závada Pál, író, szociológus. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Pali, elsőként téged szeretnének idézni, mert te közre adtad egy levelet, amit 2016-ban írtál Ferges Zsuzsának, és amiben azt kéred, idézzek téged, legalább néha lehessen úgy, ahogyan nem szokott lenni, hogy a te személyed kerüljön a középpontba, a maga egyediségében, a maga bonyolult, személyes viszonyban különlegesen izgalmas, katartikus történet, illetve írod azt is, és nem csak az a felett fontos, aki még az esetleges magán eseményekben is a közjavára fordíthatót keresi. Mi az az epizód, amivel így kezdésként tudnátok szolgálni nézőink számára, mert meg tudnátok világítani igazából Ferges Zsuzsa személyiségének a jelentőségét? Elsőként akkor Pali.
Már is a jelentőségét. Egyfolytában ezen gondolkodom, hogy mi lehet annak a magyarázata, hogy tulajdonképpen alig 7 évig voltunk közvetlen kapcsolatban, úgyhogy egy osztályon dolgoztunk, miután az osztályvezető főnök nem volt, de azért nem minden nap álltunk munkakapcsolatban, és mégis azóta is, hát nincs fontosabb dolog, amikor ne jutna eszembe, és ha azt kérdeznék, hogy ki volt az életemre, a pályámra a legnagyobb hatással, a legnagyobb befolyással, a legjelentősebb személyként, akkor ő jut eszembe az elsők között, és hogy ez vajon miért van. Számomra revelatív volt a vele való találkozás, talán azért is, mert korábban én Pécsett jártam egyetemre, hát egy kicsit el lehet képzelni az ottani, mondjuk tanároknak, meg az egésznek a légkörét, hogy ez mennyire elütött az a hang, amit a Zsuzsa megütött a Szociológiai Intézetben, amikor leült közénk, meg amikor egyáltalán megszólított engem, hogy hát akkor most ő fölajánlítta nekem munkát. Egy kis dolgozat nyomán tanított a Szociológia kiegészítő szakon, és teljesen megdöbbentem, hogy kiszúr magának. Talán egy kicsit ügyesebben sikerült megfirkálnom azt a pár oldalt, mint a többiek, de hát ennek alapján, akkor nem is beszélgettünk, azt tudta, hogy mik érdekelnek körülbelül, de bármivel foglalkozott volna, bármilyen munkába vezetott be engem, bármit oszt ki nekem ott, én mentem volna vakon utána, mert annyira erős hatása volt, és olyan erős befolyása volt annak a hallatlan, széles tudásnak, annak a fajta beszédmódnak, az, amilyen hihetetlen vonzóan tudta elmondani a legbonyolultabb dolgokat is megérthetően, amennyire kíváncsi volt a másik emberre, akárki volt is, és hogy milyen kultúrát, mekkora demokrata, hát fölvitt minket a lakására és főzött nekünk. Rengetegszer, amikor rájött, hogy hát ez a legegyszerűbb, meg hát külön is ennetek is kell valamit. Ő neki volt konyhája, nekünk nem, és megcsinálta a sóletot, vagy ha jött egy vendége, akkor ti is ismerkedjetek meg vele. Ezeket a helyzeteket is, meg a kutatási helyzeteket, meg a megbeszélni valókat is, meg a vitákat, meg amikor egymás haját tépték, én nem annyira, mint inkább ők, azokat is a legvonzóbban tudta levezényelni. Ezt én nagyon imádtam az első perctől, és ez aztán így is maradt.
Dorottya?
Nem tudom, hogy ennyire szépen ennek tudom-e fogalmazni. Most a Showletről eszembe jutott, azon mosolyogtam, itt megnyeltem nagyokat a Zsuzsának a körözöttje. Hát, hogy utánozhatatlanul finom volt a körözöttje, de persze nem csak ezért szerettük, vagy nem ez volt az első dolog, ami eszembe jutott most, amikor megdöbbenten hallottam, hogy elhunyt. Talán azt emelném ki, hogy ahogy fel tudott háborodni. Tehát, hogy a felháborodás az igazságtalanságokon, a társadalmi szintű és akár az egyéni igazságtalanságokon való felháborodás volt az, ami azt hiszem az a tűz, ami hajtotta. És ez minket fiatalokat is nagyon klasszul maga mellé, tehát nagyon, nagyon be tudott vonzani. És hát aztán később, amikor én is nemzetközileg is már elkezdtem publikálni, és ő vezetett be igaziból ebbe a nemzetközi szintérbe, akkor arra lettem figyelmes, hogy ő ott is egy nagyon komoly tiszteletben álló, sokat idézett személyiség. Tehát, hogyha most a szakmai oldalról nézzük, és nem annyira az emberi személyes oldalát, akkor azt tudom mondani, hogy azon kevés szociológusok, szociálpolitikusok egyike, akit nemzetközileg jegyeznek és tisztelnek, és most is nagyon sokan keresnek meg engem, meg a kollégáimat azzal, hogy mi van a Zsuzsával. Ahányszor nemzetközi konferenciára megyek, mindig azt kérdezik, hogy van a Zsuzsa. És hát sokan szomorúak most a mostani órákban velünk világszerte, mert nagyon komoly hatása volt. Igen, azt mondhatni, hogy...
Én mindkettőjükhöz kapcsolódnék, egyrészt a Palihoz, mert rögtön az jutott eszembe, hogy te neveltetésednél fogva egy egészen más világból érkeztél, és hogy ez az egyik ilyen szerintem nagyon fontos tulajdonsága a Zsuzsának, hogy ez az egész befogadó attitűd, ez a mindennapi kapcsolataiban is megnyilvánult, tehát még ha nehezére esett is egy másfajta kulturális közegben működni, vagy kommunikálni, azt iszonyú helyesen tette. Én emlékszem, valami szegénységügybe egyszer elmentünk, népkonyhára, vagy nem tudom én mi, és a Zsuzsa oda pattant, és elkezdte a levest osztani, és volt a helyzetben valami groteszk, és valami nagyon szívmelengető dolog is. És hát, ha már így erről beszélünk, hogy ti milyen viszonyban voltatok, hát tényleg, és hogy az egyéni és a köz hogyan folyt össze a személyes életében, hát tényleg az Alma utca az egy találkozási pont volt, ott a legkülönbözőbb emberek mindenféle alkalomból megfordultak, de hát beszéljünk Monoszlóról, ahova Zsuzsa imádott járni, ahol egy háza van, és ott is mindenki volt, tehát doktorandusz hallgatók szemináriumától kezdve, ott találtunk ki nagyon sok dolgot közösen. Nekem talán a legfontosabb az a töretlen optimizmus. Egészen az utolsó évekig ezt most már nagyon nehezen viselte, ahogy az utóbbi évek alakultak, nem az életkora vagy egészségi állapota miatt. Egyszer azt mondta nekem, hogy jövök én ahhoz, hogy már megint ilyen beéljek. Ugye ő megélte a holokauszt, második világháború, Rákosi korszak, és nem csak megélte életkoránál fogva, hanem meg is érintette őt, hatott a sorsára, vagy alakította a sorsát, és ez nagyon nehéz volt neki, de amit az Orka úgy fejezett ki, hogy ez a harcosság, én erre azt mondanám, hogy ez a töretlen optimizmus, hogy még 90 évesen is interjúkat adott, mert úgy gondolta, hogy a világon, hogy a szakmánk az nem csak arról szól, hogy írogassunk tudományos műveket, hanem próbáljunk megalakítani rajta.
én akkor talán ehhez kapcsolódnék, hogy az... Szóval szerintem az utóbbi években azért alapvetően nagyon sötéten látta különösen a magyarországi helyzetet, de soha nem jelentette azt, hogy közben meg ne lett volna nagyon érdeklődő, támogató, és akár ne is lelkesedett volna bármi olyan kezdeményezés iránt, ami meg mégis, amiről azt gondolta, hogy jó irányban mutat. Szóval, hogyha az került szóba, hogy mi a helyzet Magyarországon, társadalompolitikában vagy belpolitikában, akkor tényleg nagyon, nagyon sötéten fogalmazott, de amint szóba került valami érdemes, vagy érdekes, nem tudom, kutatási téma, vagy szociálpolitikai kezdeményezés, vagy bármi, akkor ez teljesen megváltozott, és nagyon érdeklődő és támogató volt, és hogy nem, tehát hogy abból, hogy sötét a helyzet, hogy rossz a helyzet, abból sose következett az, hogy egyébként ne lenne érdemes, sőt, ne lenne szükséges megpróbálni azért csak elmagyarázni valamit, csak föltárni valamit, csak megcsinálni valamit. Ez fontos volt szerintem. És nyilván azt az életművet, amit hát 60 évig, most csak a publikációit nézem meg, hogy hányszor érvelt nagyon különböző helyzetekben, nagyon hasonló dolgok mellett, ezt nem is lehetett volna valószínűleg máshogy, mint így, hogy az, hogy rossz a helyzet, vagy az, hogy gyakran nem érvényesül az igazság, vagy a valóság akár, az nem fölmentés arra, hogy ne dolgozzon az ember, és ne tegye meg azt, amit meg tud tenni.
Ugye Ferges Zsuzsának az érdeklődésének a középpontjában az egyenlőség fogalma és a abból adódó dilemmák központi helyet foglaltak el, és ennek a kezdeteiről a Szociális Szakmai Digitális Archívumnak így nyilatkozott, hadd idézzem őt. Nem tudom, hogyan kezdődött azzal le, hogy az anyám elég gyakran felhozott a lakásunkba éhes utcagyerekeket, akiket megetetve, felöltöztetve jó szóval engedett el, azzal, hogy nem bírtam elviselni a gyereknapi koldulási, jótékonysági cétszó látványát, amikor a napernyők mögött előkelő hölgyek ültek, előtte meg sovány árvaházi gyerekek persélyeztek. Azóta az egyik persélyező gyerektől tudom, hogy pont olyan rossz volt nekik, mint én gondoltam. Vagy azzal, hogy gyerekként elejutottak hozzám a felnőttek beszélgetésének foszlányai politikáról, Hitlerről, földreformról, a falukutatók Magyarországáról, vagy azzal, hogy szüleim baloldali liberális értékrendje ózmózissal terjedt át ránk. Szóval a kezdetet nyilván egyikötök sem lehetett ott, de ti hogy látjátok, mi volt Ferges Zsuzsa végső motivációja? Katalin.
Motivációja? Hát szerintem ezt most magad mondtad, az az értékrendszer, ami tényleg megingathatatlan volt, és aminek nem csak az egyenlőtlenségek csökkentése az egyik központi kérdése, hanem az igazságosság, a szolidaritás, a kapcsolati, működő emberi kapcsolatok, a tolerancia, a szabadság, a szó legszélesebb értelmében beleértve a szociális jogokat is, és az emberi méltóság. Ez az utolsó éveiben nagyon sokat foglalkozott az emberi méltóság kérdésével, és kutatta, olvasta ezt a kérdést, 90 évesen is, az egészen az utóbbi időkig. Tehát ez az értékrendszer, amire épült minden az, amit csinált a magánéletében a gyerekekkel, az árvaházi gyerekkel, ami az írásaiba és még a képzésekbe is, mert az nem véletlen, hát a Zorka a tanúm rá, hogy minden társadalompolitika kurzus második előadása azóta is egyébként az az értékekről, ideológiákról szól, mert úgy gondolta, hogy ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi az, ami mozgatja a közpolitikát.
Hát én talán azt gondolom erről, és nyilván azt arról, hogy mi pontosan a gyermekkorában ez, hogy alakult, azt én sem tudhatom, hogy volt annak egy ilyen húzó ereje, hogy elkezdett társadalomstatisztikával, empirikus társadalomtudománnyal foglalkozni, és hogy az ugye nagyon sok olyan összefüggést föltár, amire rácsodálkozik valaki, akinek van egy akár csak általános elköteleződése az egyenlőség, vagy a szolidaritás eszménye iránt, tehát hogy így kiderül az, hogy mi az a társadalom, amiben élünk, és hogy az a rendszerszerűsége is az egyenlőtlenségeknek, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy nem az egyénen múlik, nem jótékonysága megoldás, és még csak nem is valamiféle ilyen kármentő szegénygondozási tevékenység, hanem hogy ez így működik, hogy ez a keresztábla jön ki. És akkor azért az provokálja azt a kérdést, hogy akkor mit kellene máshogy csinálni annak érdekében, hogy ne ez a keresztábla jöjjön ki. És hogy most ilyen gyászfeldolgozásként is a tegnap éjszaka nagyon sokat olvastam, ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi írásait, és az egyik írás, ami 57-es, ez nagyon rég volt, az a munkás és alkalmazott családok anyagi helyzetéről szól, és ott is, tehát hogy kijön az, hogy a legalacsonyabb jövedelmi munkások alkalmazottak, a közel kétharmadát a jövedelmüknek élelmiszerre költik, ott elemzi, hogy ahogy növekszik a jövedelem, hogy van egyre több pénze már, úgy fogalmazott, hogy ízletesebb és drágább zöldségekre is az embereknek, és hogy csökken a legolcsóbb energiaforrásoknak a szerepe, és ami szerintem szintén ebből következik, hogy már itt megjelenik, hogy egyébként azt, amit megint csak kiad a keresztábla, hogy hogyan csökken az egyfőre eső jövedelem a gyermekek számával bárhuzamosan, hogy akkor esetleg magasabbnak kellene lenni a családi pótléknak. Tehát ez.
Én még hozzátehetek valamit, hogy most így elgondolkodtam ezen a kérdésen, hogy legtöbbünk leginkább azzal foglalkozik, hogy miért rossz az, ami van. És azt hiszem, hogy a Zsuzsának volt egy egyértelmű víziója jó társadalomról. Tehát, és hogy ezek a munkái, tehát hogy ahogy evidens volt számára, hogy amit most te mondtál, hogy az nem jó. Az nem jó társadalom, ahol nem tudom én, nem jut minden gyereknek egészséges zöldség. Ugyanez vonul végig az egész munkásságán.
És talán még az is egyébként, hogy ez nem állott meg, hogy mindenkinek jusson elég élelem, meg elég zöldség, hanem ott arra is volt keresztábla, hogy akkor hogy függ össze a jövedelemmel az, hogy kinek van pénze színházra, mozira, könyvre. Tehát, hogy úgy ez a, tehát hogy az egész, ami nem, már nem a fiziológiai szükségletek kielégítéséről, hanem a részvételről, kultúráról, művelődésről szól.
Fali?
A kérdésed valami olyasmire irányult, hogy eredetileg talán mi fordította ebbe erre az érdeklődés felé, illetve ennek az értékrendnek a vágányára, amit egész életében képviselt, és erről eszembe jut, hogy gyerekkorában mind ment keresztül, illetve milyen családban nőtt fel, ott milyen értékeket szívott magába, és ezek tényleg, ahogy ő mesélte, hogy hát nem dúskáltak a javakban, de hát azért megvolt minden, ami kell, viszont az anyagiakon, a pénzen kívül az összes többibe hihetetlen gazdagság jutott. Ez kapcsolatokban is, szeretetben, szülők figyelmében, odafigyelésben, kultúrában is mi minden. És ez hogy omlott össze, és hogy hónapok alatt milyen helyzetbe találta magát, mint gyerek. És miután átéli azt, egyrészt az, hogy édesapját elveszíti és megölik, és bujkálás után sikerült túlélniük. Ezt, amikor azt képzelem el, hogy ez hogy dolgozza fel, erről nagyon sokáig nem beszélt nekünk, például hosszú ideig erről nem volt szó, egyébként is az életéről egészen későn kezdett el. Én emlékszem, hogy én beszélgettem ilyen nyilvánosan, és föltettem néhány ilyen kérdést ezelőtt 20 évvel, akkor még nem nagyon akart erről beszélni, és a Weiler Judit is az interjúit meg Pikkati kezdte el. Elég nehezen mentek ezek a dolgok. Én nem vagyok fontos, nem tudom. És nem csak ez, hanem az, hogy akkor most hogy hogy nézzen ezzel ő szemben, mit mondjon erről. Én azt gondolom, most lehet, hogy ez egy meredek elképzelés, hogy a holokauszt trauma földolgozásának egyik formája az volt az ő számára, hogy demokrata lesz, hogy szolidáris lesz, hogy odafordul, mindig odafordul a kiszolgáltatottak felé, és nem csak a szegények, hanem minden tekintetben. Hát persze szegények, a szegény a legszegényebb, tehát hogy ez egy tág fogalom az ő számára, és hogy ebbe talán ez is benne volt. És az, amikor az jön Párizsból, és azt meséli, hogy hát akkor tulajdonképpen szembefordultam az én burzsová szüleimmel, nagyszüleimmel, ugye el tudjuk képzelni 45, 46, 47-ben mennyi burzsoázia maradt ezekben a polgári családokban, akik túlélők, ugye, de mégis a nagymamájával nem volt hajlandó egy évig szóba állni, mert túlságosan nagyságos asszonynak képzelte. Tehát, hogy volt egy ilyen plebejus szembefordulás, egy ilyen balosság, ami persze az emberi kapcsolataiban is megnyilvánult, és nyilván ez, hogy ilyen irányban egy nonchalance, ez hozzásegítette őt ahhoz, hogy a Fehér Sándorral meg tudott ismerkedni. Mert hogyha egy picivel is rátartibb, vagy óvatosabb, akkor azért az úgy nehezebben ment volna. Persze nem azért szerettek egymásba, hogy demonstrálják, hogy most a széles társadalmi összefogás és az alulról jövők kell, hogyan lehet őket fölkarolni ebben a formában is. Sőt, fordítva volt, a Sándor tóvták attól, hogy a karrierét nehogy elrontsa a Zsuzsa a rossz származásával. Egyébként belegondolni szörnyű egy ilyen érvelésbe, ezt hogy lehetett akkor végighallgatni a holokauszt után. Szóval ezek után nekem valahogy van egy ilyen magyarázat arra felül, hogy miért egy ilyen értékrend ülepedett le benne, és maradt meg élete végéig.
Nekem még az jut ehhez eszembe, nagyon egyetértve Palival, hogy az a szintén szemkinyitó, ugyanakkor traumatikus út, amikor ők ketten a nővérével a háború után egy ilyen segélyvonattal eljutnak Franciaországba, és aztán ők ketten ott jártak iskolába, úgyhogy egy hangot nem beszéltek franciául, és egymást segítve tanultak meg, elmesélte egyszer nekem, ahogy dohányoztak tizenévesen az emeletes ágy tetején, és próbálták kisilabizálni a francia nyelvű könyveket. Tehát a tényleg a nulláról egy teljesen más közegben, nem túlságosan befogadó közegben megpróbáltak megkapaszkodni, miközben a Zsuzsa nővére elég rossz állapotokba került, tehát hogy ő tulajdonképpen kislányként vagy kiskamaszlányként kellett, hogy elkezdjen már gondoskodni szinte anyaként a nővéréről, akkor, amikor ő rosszabb állapotba került, és mindez azok után, hogy ugye az apjukat elveszítették. Tehát itt egy olyan felnövés történet volt a holokauszttal és ezzel a Franciaországgal, amiből ő aztán valahogy erőt tudott kovácsolni. Tehát az a fajta megküzdő volt, aki ebből dacosan és hogy mondjam, megerősödve és franciául tökéletesen tudva, és aztán később is ezeket a francia kapcsolatokat megőrizve került ki.
Forduljunk rá a szakmai pályafutásának az értékelésére. Ugye ő alapvetően először a KSH-ben, majd a Magyar Tudományos Akadémián foglalkozott rétegződés kutatással, kifejezetten szegénysége, és 69-ben publikálja a rétegződés kutatását, lényegében a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatát. Az első kérdésem úgy szól hozzátok, hogy mitől volt forradalmi ez a módszer, ez a szemléletmód, amit ő behozott, tehát miért volt forradalmi rétegződésben és ennek a különböző kategóriájában gondolkodni, szemben a korban bevett munkás, paraszt, értelmiségi kategóriákkal.
Hát megadtad a választ, Marci, a kérdésedbe.
Akkor Dorottya.
Nem, hát azért, mert hogy a korban uralkodó osztály, a munkás osztály, vele szövetséges parasság, és plusz még futottak az értelmiség, és tulajdonképpen ez volt a társadalmi rétegződés, vagy hogy mondjam, társadalmi, most ne használjuk ezt a kifejezést, tehát ez így írták le a társadalom működését, vagy főbb csoportjait, és egyrészt kicsit hozzád is kapcsolódva, Bálint, hát egyrészt, hogy empirikus kutatáson alapult, amit csinált, tehát nem ideológiát gyártott, hanem a KSH-ból, KSH adatai alapján, és egy teljesen más közelítését adta annak, hogy a társadalom tulajdonképpen hogyan is épül fel.
Azt hiszem, hogy itt az volt a forradalmi, hogy egyenlőség volt hazudva. Tehát, hogy ott az volt a hazugság természetesen, az volt az ideológiai mondás, hogy itt egyenlőség van, és ő azt mutatta ki, hogy de hát nincsen. És ez a rétegződés, ez azt jelenti, hogy ő bemutatta, hogy miféle egyenlőtlenségek léteznek egy olyan társadalomban, ahol nem szabadott beszélni az egyenlőtlenségekről, és főként nem szabadott beszélni a szegénységről. Tehát ezért volt egy szocialista közegben forradalmi. Ugyanakkor, hogyha nemzetközileg nézzük, valahogy azt hiszem, hogy amikor elkezdte ezeket a kutatásait, még nem tudta, hogy amúgy nemzetközileg is akkor indultak el ezek az osztályhelyzet rétegződés vizsgálatok, amiben ő így nagyon szervesen belekapcsolódott, beleilleszkedett.
Hát és ugye épp a francia kapcsolatok meg nyelvtudás miatt találkozott a Bourdieu-vel, és ott kapott újabb fogalmakat ahhoz, hogy a különböző tőkéket hogyan lehet megragadni. Szerintem még egy dolog van, Zorka, az, hogy ezt, hogy mennyire volt hazudva, hogy egyenlőség van, talán inkább az volt hazudva, hogy egyenlőség lesz, de hogy ez a megközelítése a Zsuzsának, azt mondta ki, hogy a társadalom hierarchikusan felépített, az nem volt mondva, hogy hierarchiák vannak.
Hát meg az volt hazudva, hogy a munkás osztály uralkodó osztály. És hát aki végigolvasta a rétegződés könyvet, meg a társadalmi egyenlőtlenségekről szóló okfejtéseket, azoknak teljesen világos volt, hogy ők a legkiszolgáltatottabbak, és az egy ideológiai hazugság, ami rá van húzva, amit már ugye azt mondtuk akkoriban, hogy ezt már csak pártagok se hiszik el, na de hát ez egy olyan dogma, mint a vallásoknál ezeket mondják. Ennek ellenére volt egy nagyon izgalmas, hogy mondjam, ellenzék is tihje is a Társadalmi Rétegződésünk című könyvnek, én emlékszem, hogy olvastuk. Én persze vidéken, még Pécset még nem tudtam, hogy azért ellenzékibb írományok is fognak majd születni, és azokkal találkozunk. És az is egy érdekes kérdés, hogy a 80-as években a Zsuzsa, amikor hát részben együtt dolgozott a később ellenzékbe, szorult, meg feketeseggűekké vált, és nem foglalkoztatható kollégákkal, és hogy akik ugye részben vagy publikáltak már akkor a Szamizdatban, vagy majd készültek publikálni, és a Zsuzsa pedig nem, hanem a Zsuzsa megtartotta azt a státuszát, hogy ő olyan kutatásokat akar vezetni, amelyek hát legálisan mondhassák ki, vagy mondhassák az arcába a hatalomnak, hogy mi a helyzet, egy-kettő, úgy, hogy azt meg is hallják, mert ő szerette volna befolyásolni is. Befolyásolni a döntéshozókat, és hát ezzel rengeteg vita volt. Azért a 80-as években még ez nem volt olyan evidens, hogy akkor most nem tudom, tehát az, hogy valaki egy szamizdatban leír valamit, és nagyon kemény szavakkal, vagy pedig elér valamit. Ő például szerette volna elérni a 80-as évek második felében, hogy a családi pótlék univerzális legyen, és ne legyen csak foglalkoztatáshoz kötve, a szülők foglalkoztatásához, hanem állampolgári gyerek jogon járjon, azért, mert ott mindig kihullik, rengeteg ellátatlan gyerek lesz úgy, hogyha ezt administratíve bizonyítani kell, a szülő valamilyen nyitott. És ezért hajlandó, vagy képes volt az utolsó kormánnyal, a Csehák Judit miniszterrel, hogy mondjam, lobbizni, vagy befolyást gyakorolni rá, sőt azt a kutatást, amire minket fölvettek a 80-as években, fölvett ő minket, azt a kutatást tulajdonképpen egy szociálpolitikai reform előkészítő kutatásként lett definiálva, és így kapott rá pénzt, és abból tudott minket foglalkoztatni. Tehát ki volt mondva, hogy mi dolgozzunk, és valamit azért mondjunk, valami olyan okosat, amitől majd befolyásolni tudjuk azt a kormányt, hogy jobban működjön a szociálpolitikája. Ebből az is következik, hogy nem gondolta azt, hogy jövőre már össze fog omlani. Mert még 88-ban még ezen ment a vita, hogy ezt azért benyújtja. És hát voltak az osztályon többen, akik pedig hát ezt ellenezték meg, hogy már nem, mert ez már ecsegropog. Mert ebben voltak viták, hogy szabad-e együttműködni, nem szabad. Végül azt talán jobban tudjátok, mikor fogadták el azt, hogy állampolgári vagy gyerekjogon jár az, de ez befutott. És ennek volt haszna.
90-es évek elején, igen.
Én csak annyiban egészíteném ki, hogy, és akkor nem is a 80-as évek másik felére utalva vissza, hanem az időszaknak az egészére, hogy az igaz volt, vagy az igaz ugyan, hogy mondjuk a 50-es évek végi, 60-as évekbeli, 70-es évekbeli publikációi egy olyan időszakban születtek, amikor bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, de a 90 után meg bizonyos dolgokról nem nagyon lehetett beszélni, vagy legalábbis nem úgy, hogy az hasonló érdeklődésre tarthasson számot. És ebből a szempontból az a társadalompolitikai vízió, amit a Zsuzsa képviselt, az azért az összhangban volt a Kádár rezsimnek bizonyos törekvéseivel. És egyébként ugye egyenlőtlenségekről is abban az értelemben lehetett beszélni, hogy nagyon sok mindent lehetett aként keretezni, hogy akkor a hivatalos diskurzusban is, hogy akkor ezek a problémák, ezek azért vannak még jelen, mert az úgynevezett szocializmus az egy átmeneti rendszer a régi rossz világ és az elképzelt jó világ között, és viszonyrendszerekre is, meg egyenlőtlenségekre is aként utalni, mint ami a korábbi rendszerből még itt maradt, még föl nem számolt viszony. Tehát, hogy egy másik korai írására hivatkozhatok még, ami egy ilyen nagyon-nagyon szikártán az a címe, hogy statisztika a gyermekekről, vagy valami ilyesmi, de hogy ott megint csak közel egy keresztáblát, amiben az látszik, hogy a diplomás szülők gyerekeinek a fele jeles vagy kitűnő tanuló, és a segédmunkások, betanított munkások gyerekeinek meg talán 7%-a jó vagy kitűnő tanuló. És aztán közel egy ábrát arról, hogy a középiskolai meg egyetemi továbbtanulásnak az esélye az hogyan függ össze a szülők iskolai végzettségével, és nagyon. És hogy az, ehhez nem, azt gondolom egyébként se írta volna eként, és ez nem öncenzúra volt, hogy tehát az a következtetés, hogy hazugság, hogy a munkásosztály van hatalmon, de hogy valójában nem is kellett ezt feltétlenül így odaírnia, mert hogy ott volt az az ábra, és ott volt az a keresztábla, ami ilyen értelemben magá, tehát hogy beszélt, tehát elmondta. És tehát, hogy ilyen értelemben nagyon is lehetett beszélni az egyenlőtlenségekről, és ráadásul bizonyos értelemben több reménye lehetett az ilyen típusú egyenlőtlenségek kell foglalkozó társadalomtudósnak abban, hogy az, amit ír, vagy kimutat, az minek után egyébként a részben őszintén, de minden esetre hivatalosan vallott ideológiai törekvéseivel a rezsimnek egybecseng, ezért még akár történhet is valami, és ez ehhez képest, és nem semmiképpen egy pillanatra se idealizálnám az államkapitalista diktatúrát, de hogy ehhez képest azért az egy visszalépés volt szerintem a Zsuzsa víziója szempontjából, ahogyan az egész egyenlőség, egyenlőtlenség kérdés tulajdonképpen lekerült a nagy jelentős részben lekerült a társadalmi horizontról, és mondjuk a rendszerváltás idején is, ha valamiről arról lehetett beszélni, hogy az átmenet úgynevezett társadalmi költségeitől hogyan kellene, hogy valamiféle szociális védőháló meg segélyezés megvédje azokat, akik kiszorulnak a munkaerőpiacról, akiket elbocsátanak, munkanélkülővé válnak, vagy leszakadnak, de hát azért ez más. Tehát, hogy a szegénységről lehetett, tehát hogy az rajta volt a horizonton, hogy kevesebb legyen a szegény, vagy kevesebb legyen az elszegényedés, de az, hogy egyébként nem csak az a kérdés, hogy mi történik a szegénységgel, és valójában a szegénység is egy egyenlőtlenségi probléma azért alapvetően, ez egyszerűen kevésbé volt benne abba a kulturális meg politikai univerzumba, ami a rendszerváltás óta kialakult.
Dorottya, azonnal megadom a szót, csak ide kívánkozik egy idézet, amit Tamás Gáspár Miklós írt Ferenc Zsuzsa 90. születésnapjára egy eszében, és ő így fogalmazott. Ferenc Zsuzsa volt az, aki kíméletlenül, bár szerényen, higgadtan és tudományos pontossággal, amin azért mindig átsütött az örökre, a szegények pártjára szegődött morális szenvedély, megmutatta, miért önlegyőző, önellentmondó, illogikus a párt szociálpolitikája. Az adatok beszéltek, és az adatokat Ferenc Zsuzsa gyűjtötte össze, elemezte, értelmezte és ítélte meg. Úgyhogy igazából ide kanyarodnék a kérdésem, hogy miben állt ez a feszültség a létező szocializmus szociálpolitikája és a szociológiai kutatás által bemutatott eredmények között?
Kapcsolódnék Bálinthoz ebben, hogy meg valamennyire Palihoz is abban, hogy tényleg ő valóban a szocialista időszakban tudott lépéseket tenni annak érdekében, hogy a dolgok változzanak. És erre akartam egy példát hozni, ami talán meglepő lehet a mai családpolitikáról szóló, mindent elöntő diskurzusban. Ugye ma úgy próbálja bemutatni a Fidesz, mint hogyha ezt ők találták volna ki. Ezzel szemben az a helyzet, hogy a 70-es évek közepe vége fele maga a Ferge Zsuzsa másokkal együtt hoztak létre, ha jól emlékszem, a Foglalkoztatásügyi Minisztériumban, vagy segítettek létrehozni a Foglalkoztatásügyi Minisztériumban egy családpolitikai főosztályt. Tehát ez volt a magyar családpolitika kezdete, ahol ugye a Zsuzsa nem mint a bürokrácia része, mint a minisztérium része volt ott, hanem aki a tanulmányaival pontosan ezekkel a gyerekekről, hátrányok átörökítéséről szóló tanulmányaival adta meg a nagyon szolid alapokat azoknak, akik a minisztériumban ültek. Egyébként többnyire nők voltak ezek, akik erre a gondolatra nyitottak voltak. Tehát ez segített, az ő kutatásaival segített létrehozni mondjuk például egy ilyen főosztályt, aminek egyébként az volt a feladata, hogy a pénzbeli támogatásokon túl elkezdjenek azon gondolkodni, hogy miféle szolgáltatásokra van szükség. És akkor aztán ebből nőttek ki a 80-as években az első családsegítő szolgálatok, illetve aztán ez intézményesült a 90-es években. És például ennek a főosztálynak volt egy ilyen tanácsadó testülete, nem gondolnánk a szocializmusban, hogy ilyesmik léteztek, de tényleg volt ilyen, amiben ott ült a Zsuzsa is, amiben mondjuk havonta, két havonta összeültek, és megkérdezték a szociológust, hogy és akkor most mit gondol, hogy merre van az arra, meg mik a nemzetközi példák.
Katalin, hozzád fordulok, ugye egy kicsit előrébb ugorva az időben, ti közösen alapítottátok meg az ELTE-n 1990-ben a szociálpolitika tanszéket. Bocsánat.
De igazából... Szociális munka és szociálpolitika tanszék volt az akkor, ennek jelentősége van.
Ide kanyarodik a kérdésem, és köszönöm a pontosítást, mert valóban Ferge úgy határozza meg a szociálpolitikát, idézem őt, mint a szociális munka elvi politikai alapjai. Kérlek, mondd el a nézőinknek, hogy ez pontosan mit akar, illetve azra is kérlek, hogy tér ki, hogy pontosan hogyan jutottatok arra, hogy itt az idő arra, hogy a szociálpolitikát önálló kvázi diszciplinává tegyétek Magyarországon.
Az túlzás, hogy együtt alapítottuk, a Zsuzsa alapította. Én falukutatóból vedlettem át szociálpolitikussá rendszerváltáskor, ez mondjuk egy másik történet, hogy miért, és ugye a Pali emlékszik rá, hogy eleinte a falut tanítottam társamtörténetbe az első levelezős évfolyamoknak. Én akkor már ott voltam az ELTE-n a szociológián, és tulajdonképpen én a Zsuzsának álmai voltak, és én meg gyártottam a papírokat, meg az előterjesztéseket, meg a nem tudom mit, persze nagyon sokat beszélgettünk róla. Na most talán ma is lényeges dolog, hogy tulajdonképpen akkor a világban, és majd mindjárt elmondom, hogy miért volt kettős nevű a tanszék, hogy a világban két nagy iránya volt akkor a szociális munkának, az egyik az a mondjuk német, ebből lett a szociálpedagógia szak, és a másik az angol száz, főleg az angol szociális munka. E körül őrületes viták voltak, hogy akkor a szociális munkás az munkás, ugye még a 90-es évek elején is, hogy ez lerángat egy éppen kialakulni akaró szakmát, és így tovább. És ugye a francia korszakáról beszéltünk a Zsuzsának, de beszélni kell az angliai korszakáról is, ahol olyan emberekkel került szoros barátságba, mint az Adrian Sinfield vagy a Peter Townsend, szóval ezt lehetne sorolni az angol szociológia meg szociálpolitika nagy alakjaival, és őre akkor, mikor egy tanulmányúton volt, akkor találkozott ezzel. Hát Magyarországon nem volt, segítő szakmák voltak, de rendszeres képzés az nem létezett, tehát részben ott, részben meg Izraelbe látta, hogy hogyan csinálják a szociális munkások képzését. Na most az volt, és ezt is csináltuk a legutóbbi időkig, hogy ő azt mondta, hogy a szociális munkásoknak kell tudniuk struktúrába, társadalomba gondolkodni, ahogy ő mondta, hogy az nem egyszerűen buksisimogatás, hanem meg kell érteni, és nem csak egyéni segítséget nyújtani, hanem alakítani azokat a viszonyokat, amikben kialakulnak a törékeny élethelyzetek. És azt mondta, és ezt én a mai napig elmondom, amikor projekten dolgoznak a hallgatók, hogy a szociális politikusnak ő fogalmazott így, tudnia kell, hogy milyen a pisi szag, és hogy meg kell tudnia hallgatni, kérdezni, ismerni azt, hogy a felhasználók, akik számára a családpolitikát, vagy a nem tudom, társadalombiztosítási rendszereket, vagy szolgáltatásokat tervezünk, hogy maguk az érintettek, nek valójában milyen szükségletei vannak, milyen életük van.
Milyen politikai támogatásatok volt ebben az időben? Kérdezem ezt azért is, mert Ferges Zsuzsa mindig Bánfalvi László államtitkára hivatkozott, aki komoly elkötelezettje volt annak, hogy legyen szociálpolitikai oktatás az országban, de hát volt olyan államtitkár, aki megidézem azzal jött, hogy miért kellene a diploma ahhoz, hogy az idősek alatt kicseréljék a lepedőt?
Hát meg a Csehák Judit is ebben komoly segítségére volt, tehát ez akkor egy ilyen kisebb fajta csoda volt szerintem. Magában az egyetemben, én voltam az egyetemi tanácsülésen, ahol ezt elmondták, hogy egy jó lelkű, ez így hangzott el, hogy de hát ezt a munkát egy jó lelkű nagymama is el tudja végezni.
Milyen ismerősen cseng ez a kor? A mostani kornak az alapelveivel.
Igen. Tehát ezért volt a két nevű tanszék, hogy a szociális munkásokat és szociálpolitikusokat is, tehát két szakra képeztünk, és a Zorka az első nappal is évfolyam terméke, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ő ezt tudja, és nagyon sok óra közösen volt éppen ezért, mert ezt a közös gyökeret tartottuk fontosnak.
De akkor fordulok is hozzád, kérlek, akkor ezt fejtsd ki.
Amíg ezt a bolonyai rendszert, aminek nyilván egy csomó előnye van, be nem vezették, addig az a nagyon klassz helyzet volt, hogy együtt indult az egész társaság, és ugyanazokon mentünk keresztül szociálpolitikusok és szociális munkások, vagy leendő szociálpolitikusok, leendő szociális munkások, sőt nem is kellett eldöntenünk az elején, hogy mit is szeretnénk, hanem kipróbálhattunk dolgokat. Nagyon komoly terep tapasztalatokat szereztünk különböző szociális munkás terepeken, ezeket feldolgoztuk szemináriumokon, és aztán azt hiszem, hogy két év után döntöttük el, hogy egyáltalán mifele kanyarodjunk, és volt, aki mind a két szakot elvégezte, és mind a mai napig igazából nagyon hálás vagyok, és szerintem mindannyian, akik ezt az osztatlan akkori osztatlan képzést végeztük, hálásak lehetünk azért, hogy, hogy láttuk, hogy mi zajlik a terepen, miközben kaptuk mondjuk a legkomolyabb mondjuk a társadalomfilozófiai képzést egyébként a szociálpolitikai, társadalompolitikai kurzusainkon. Szóval a kettőt nagyon, nagyon érdekes volt intellektuálisan és emberileg is mindenféle módon egy borzasztóan izgalmas dolog volt összekötni.
Ugye nagyon különböző módokon kapcsoltuk a Ferge iskolát, aztán a leglazábban te Bálint, de mégis téged kérlek arra, hogy szerinted miben állt ennek a jelentősége, és milyen jelentősége van most 2024-ben? Hogy lehetne leírni ezt a hatást?
Én most nem a tanszékként
értelmezve. Nem, az a tágabban értelmezve.
Hanem az életműnek, vagy annak a hát ilyen tudományos megközelítésnek, meg társadalompolitikai megközelítésnek, amit a Zsuzsa képvisel. Hát szerintem talán három dolgot emelnék ki. Az egyik az a társadalomtudományos, tehát empirikus társadalomtudományos vizsgálódásnak a tétjével kapcsolatos, amiben nagyon szépen akár Bourdieu-re rímelve, akár kifejezetten Bourdieu-re hivatkozva magyarázta el többször, hogy ennek a munkának az a célja, hogy láthatóvá tegye azt, ami láthatatlan, ami rejtőzködik, abból, hogy miként, hogyan működik a társadalom, és ami nem véletlenül rejtőzködik, vagy véletlenül láthatatlan, hanem azért, mert ha például a társadalmi egyenlőtlenségekről, azoknak az újratermelődéséről van szó, akkor pont az ezeket biztosító mechanizmusoknak a rejtett mi volt a láthatatlansága, vagy az átláthatatlansága az, ami végeredményben biztosítja a működésüket, meg az igazolhatóságukat. Tehát, hogy amit a társadalomtudós föltár, az annak a föltárása nem ugyanannyira érdeke azoknak, akik ezeknek a mechanizmusoknak, meg az egyenlőtlenségeknek a haszonélvezői, meg azoknak, akik ennek a kárvallottjai. És hogy ilyen értelemben, és ez nem attól függ, hogy egyébként mi az értékrendje a társadalom tudósnak, vagy egyébként mi a politikai víziója, vagy az elköteleződése, hanem hogy ez egy hivatásbéli adottság tulajdonképpen, hogy amit föltársz, annak a föltárása az hozzájárulhat, illetve feltétlenül hozzájárul ezeknek az egyenlőtlenségeknek, igazságtalanságoknak a lelepleződéséhez, a felszínre kerüléséhez, és ilyen értelemben közvetve hozzájárulhat ezeknek az enyhítéséhez is. És hogy ez a tétje a társadalomtudományos vizsgálódásnak, és ennyiben a Zsuzsa, az egyik dolog, amiben a Zsuzsa munkássága szerintem példátlan, az a típusú ilyen következetes, szorgos, de közben meg nagyon egyébként szelíden érvelő hát tulajdonképpen egy ilyen közszolgálat, tehát egy ilyen közszolgálati szociológia, hogy azért ezt kutatom, és azért erről írok, mert hogy ez fontos abból a szempontból, hogy mi hogy élünk, tehát hogy nem azért, mert éppen erre írt ki valami hivatalnok egy kutatási pályázatot, vagy azért, mert ettől várom a nagyobb citációs indexet a Nemzetközi Akadémiai Mezőben, hanem hogy itt, tehát hogy ennek van egy tétje, és az ez.
Ehhez kapcsolódhatok egy mondat erejéig, hogy az Adrian Sinfield, akit az előbb említettünk, ő azóta is nemzetközi konferenciákon, vagy saját diákjainak az előadáson idézi azt a Zsuzsától, amit volt egy angol nyelvű könyve, ami a magyar társadalompolitikáról szólt, és a Pingvin adta ki annak idején még Angliában, amikor 60-as, 70-es években, és abban mondja azt a Zsuzsa, hogy nincsen semleges adat. Tehát, hogy akkor, amikor feltársz egy adatot, vagy akkor, amikor bemutatsz egy ilyen kereszttáblát, azzal mondasz valamit, azzal üzensz valamit, ami tulajdonképpen politikai. Hát, hogy nem tudsz semleges maradni társadalomtudósként, mert megbolygatod a viszonyokat vele, és hát ez a célod.
Egyébként ezt talán a Pali még jobban tudja, hogy az egyébként zseniális volt, ahogy a Zsuzsa a számokat látta. Ez a KSH-s, nem tudom én, gályázásból következett, de hogy nem használt ő több változós elemzéseket, meg nem tudom mi, de hogy egyszerűen, ha meglátott egy adatsort, akkor az agya valami elképesztően kezdett el mozogni, én ilyet nem láttam másnál.
Na most, ha azon gondolkodom, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, ő rá gondolva, ergo hát fontos, talán fontos, az, hogy mennyire nyitott volt, mennyire kíváncsi volt, mennyire nem volt szakbarbár, mennyire nem volt fogja akár a saját érvrendszerének is, mennyire volt nyitott más érvelésekre, és ebből következően én, hát most muszáj személyes legyek, nekem azért volt lelkiismeret furdalásom, hogy elhagytam a pályát, és hogy mondjuk nem tartottam ki mellette, és nem lettem az, mint ti ketten például. Igaz, hogy ő ment el a szociológiai intézetből, hát...
Nem önszántából.
Nem egészen önszántából, és akkor... De szerencsére épp akkor kezdődött a szociálpolitikus képzés, és akkor én még abban egy picit be, és már az is már milyen jó volt, ahogy a tanterv összeállítás, főleg az ő lakásán sóletevés közben, és fantasztikus légkör, és volt benne egy ilyen... Ott, na, szóval... De hát aztán persze elváltak az útjaink, és ő volt az, aki engem megkeresett. Tehát az hát egyrészt szégyeltem is, másrészt meg hát persze büszkén is gondolok rá, amikor a Széchenyi járásban ugye a gyermekszegénységgel szembeni komplex kísérlet sorozat több éves. Az egy fantasztikus kezdeményezés volt, és sikerült rá valami pénzt kapni, és ott foglalkoztattak embereket, úgyhogy ki is, nem csak kitalálták, ki is próbálták, hogy mit kell csinálni a dolog érdekében. Ott láttam először ilyet, hogy nem tudom, szemüveget vittek a szegény gyerekeknek, meg fogsort csináltattak, meg. Na hát ez volt egy ilyen kézzelfogható dolog. És akkor, de akkor már évek óta én erről csak olvastam, és fölhívott engem, hogy menjek el, vagy vigyem magammal a Parti Nagy Lajost is. Hogy nézzük ezt meg, és beszélgessünk mi is erről a dologról, mert kíváncsi, hogy mit mondunk, és hogy mit szólunk hozzá. Egészen üdítő volt, hogy miért, hogy igen, és kíváncsi rá, hogy mit mondunk, meg nyilván az is, hogy hírét vigyük, de hogy ez hogy jut eszébe, hogy ez mégis miért pont, miért? És hát aztán persze, amikor, hát azért beszélek róla, meg azért van rám nagy hatása, mert élete végéig kapcsolatban álltam vele, tehát nem csak arról van szó, hogy az a 7 év, és hát ez azért ki tudott teljesedni. Nem nap, mint napi kapcsolatban, de levelezésben, telefonokban, és hát azt éreztem, meg gondolok is azóta rá, hogy ilyen jó kérdéseket nekem, ilyen ösztönző dolgokat, ilyen olyan jó meglátás, ír egy levelet, ír néhány mondatot, mert nem tudom, elolvasta ezt vagy azt. Fantasztikus érzés. Tehát ez nagyon ritka, és nagyon ritka, egy nemzetközi hírű szaktudósnak, egy ilyen társadalmi jelentőségű szakmának a megalapítójaként, mint a szociálpolitika, ennyire nem szaktudós csak, hanem ennyire nyitott, felvilágosult, nagyon széles látókörű, igazi értelmiségi, és hát nagy magyar.
Pár itt hozzád fordulok, mert részben utaltál rá, hogy a kapitalista átalakulás a 90-es években milyen új kihívások elé állították Ferges Zsuzsát magát is. Ugye ő elég erőteljesen képviselte azt, hogy az állam dolga, idézem őt, egyensúlyba hozni azt, ami folyamatosan felborult, tehát ő kifejezetten fontosnak tartotta volna azt, hogy a piaci funkciókat az állam igen erőteljesen korlátozza adott esetben, ha kell, akkor korrigálja. Na most ő ezzel a pozíciójával egy meglehetősen hát hogy mondjam, érzékeny pozícióba jutott, mert folyamatosan a kor neoliberális közgazdászával vitatkozva gyakorlatilag a szív és az ész küzdelmének mutatták fel azt, amit ő próbált valamilyen módon képviselni, közben nyilvánvalóan neki volt egy elég erőteljes társadalomtudományos és nyilvánvalóan, hogy mondjam én, világnézetbeli meggyőződése is, amiből egyébként érvelt. Tehát ez egy picit méltánytalan és leegyszerűsítő megfogalmazás annak, hogy milyen típusú vita zajlott akkor közte, illetve a fősodratú közgazdászok között. De ami engem érdekel, és kérlek, hogy ebbe segíts nekem, és majd a többiek is csatlakozzanak be. Mit lehet kifejezetten Ferges Zsuzsa számlájára írni abban az értelemben, hogy miben járult ő hozzá kifejezetten ahhoz, hogy az egyenlőtlenségekről való beszéd Magyarországon új erőre tudjon kapni, vagy pontosabban, hogy arról egyáltalán legyen szó, hogy még kapitalista viszonyok között is érdemes foglalkozni az egyenlőtlenségek csökkentésével, hogy ez egy probléma.
Igen, egyébként pont egy olyan vitát is újraolvastam a 90-es évek legelejéről, amikor egy, és nem akarom említeni, mert talán méltánytalan lenne, de egy elismert híres közgazdásszal vitatkozott arról, hogy akkor mi az állam feladata az átmenet során és az átmenet után, és hogy nyilván persze elfogult is vagyok, de hogy az az intellektuális fölény, amit ott a tekintetben megmutatkozott, hogy hogy ahogyan a rendszerváltás előtti államkapitalista rezsimmel, úgy egyébként általában a kapitalizmussal szemben sem voltak illúziói. És akkor ez a hangsúlyozom neves közgazdász ilyesmike vitatkozott a Zsuzsával, hogy egyébként nem kiszolgáltatottak a munkavállalók egy jól működő kapitalizmusban, mert bárkiből lehet vállalkozó. És hogy az iskoláknak a magas színvonalát is leginkább úgy lehet biztosítani, hogy minél több magániskola jöjjön létre, és akkor a szegénységben élők még akár a kenyeret is megtagadják maguktól, de hogyha jól döntenek, akkor majd odajáratják a gyerekeiket, és hogy ez nem, tehát ez most úgy hangzik, mint hogyha karikat...
Igen, paródiának hangzik, de az.
De hogy, tehát hogy a Zsuzsa ezzel vitatkozott jelentős részben a 90-es években, és hogy az a típusú ilyen szűk látókörű egyébként akkor sem alapvetően az empirikus igazolhatósága, hanem más miatt uralkodó piaci fundamentalizmus, tehát hogy az, hogy most is rossz nagyon sok szempontból, de hogy akkor az a típusú ilyen beszűkülése ilyen értelemben a társadalmi víziónak, amiben a Zsuzsa volt az egyik, azon keveseknek, aki valami mást képviselt, meg egyébként tulajdonképpen olyan józanságot, azt hiszem, e tekintetben, tehát hogy és persze neki lett igaza nagyon-nagyon sok mindenben, és azok a nemzetközi szervezetek, akár a Valuta Alap vagy a Világbank, amelyek ezt a típusú, sok szempontból neoliberálisnak tekinthető recepteket írták föl a kelet-európai államoknak, vagy bizonyos államokat meg kifejezetten ezzel zsaroltak a hitelekhez való hozzáférésekhez, szóval, hogy ma már ezek a szervezetek is arról publikálnak, már nem most, már jó ideje, mondjuk az elmúlt másfél évtizedben közgazdasági elemzéseket, hogy a jövedelem egyenlőtlenségek egyébként hogyan ártanak a gazdasági fejlődésnek is. Tehát, hogy ő, mondanám, hogy ilyen értelemben megelőzte a korát, de valójában ebben ő egy szokatlanul konzisztens álláspontot képviselt szerintem úgy általában. Most egy picit csapongva kezdtem el válaszolni, de minden esetre azt hiszem a kérdésedre a válasz közelebbről az, hogy és egyúttal ez a másik, tehát hogy a Zsuzsa örökségének nem annyira a társadalomstatisztikus, empirikus társadalomtudós, hanem inkább társadalompolitikával foglalkozó részének az öröksége és a Zsuzsa egyik kiemelkedően fontos hozzájárulása a magyarországi közgondolkodáshoz, az pont ez, hogy mikor van egy olyan társadalmi probléma, ami elég szélsőséges vagy látványos ahhoz, hogy már valóban ebben az értelemben is probléma, tehát felismert problémává váljon, akkor nyilván ezek a típusú azonnali beavatkozások merülnek föl, hogyha valakinek nincs elég pénze enni, akkor legyen népkonyha, ahol lehet, hogyha valakinek, nem tudom, valamire azonnal szüksége van, akkor legyen egy segélyezés, ami ezt megoldja, és hogy amit a Zsuzsa következetesen képviselt, az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerének az egészét kell nézni, és ezzel e tekintetben, vagy ebből a nézőpontból is volt szkeptikus a szegény gondozással, a szegény politikával, és találta még bizonyos értelemben elégtelennek a szociálpolitikát is, ami ugye megint csak a tipikus értelmezésében azt implikálja, hogy amúgy működik az úgynevezett gazdaság úgy, ahogy működik, ami ilyen értelemben nem egy politikai kérdés, vagy egy társadalompolitikai kérdés, hanem ez egy adottság, mint hogyha a szabad piac az egy olyan entitás lenne, vagy egy olyan valami, mint az őzek az erdőben, hogy az valamilyen, tehát hogy az egy fix dolog, és akkor ez viszont jár, ezt mindenki elismeri olyan következményekkel, amelyeket aztán mégiscsak kezelni kell, mert hogy azért az mégse éhezzen senki, vagy mégse aludjanak emberek az utcán, és így tovább. És hogy, tehát, hogy van egy ilyen utólagos részben felszíni kezelésre szorítkozó értelmezése a szociálpolitikának, és szerintem tehát ha van, és van, azt gondolom olyan, hogy Ferge iskola, akkor az ennek a kitágítását jelenti abban az értelemben, hogy azt kell átgondolni, hogy úgy általában nem csak a szociálpolitika, hanem egyébként a piacoknak, a különböző piacoknak a szabályozása, az adórendszer, a fejlesztéspolitika, a településpolitika, a lakáspolitika, a családpolitika, és minden egyben hogyan vezet ilyen vagy olyan kimenetekhez, és ezt az egészet egyben miként volna szükséges, kívánatos átalakítani annak érdekében, hogy ahogyan egy helyütt nagyon szépen írta, hogy kevesebb legyen az a szenvedés, ami abból fakad, hogy hogyan élünk, vagy hogyan szerveztük a társadalmat.
Ez az, amit társadalompolitikának hívott. Igen. Nekem az a példa, nagyon konkrét példa jutott eszembe, amikor doktorandusként pont akkor zajlott a nyugdíjprivatizáció 90-es évek közepén, és illetve először fölröppentek erről a hírek, és akkor a doktori szemináriumokon erről beszélgettünk, és a nyugdíjrendszernek a működéséről nagyon, nagyon sokat megtudtunk tőle is, meg akkor ebbe igazából együtt beleástuk magunkat. És aztán ebből kinőtt egy olyan kezdeményezés a sok beszélgetés hatására, hogy mi doktoranduszok, tehát mi hallgatók egy ilyen kis, nem is tudom, talán be se jegyeztük magunkat, egy ilyen kis mozgalmat alapítottunk arról, hogy a nyugdíjreform nyilvános legyen, tehát hogy a nyugdíjreform nyilvánosságáról, valahogy így neveztük magunkat, és elkezdtük ostromolni a különböző minisztériumokat azért, hogy adjanak ki adatokat arról, hogy mi az, ami alapján most az állami nyugdíjrendszert privatizálni gondolják. És persze itt jön be természetesen a Világbank és a valuta alap, és annak a nyomása az akkori kormányzaton, nem csak a magyaron, hanem ugye az egész Latin-Amerikából indult, dél-amerikai, ugye akkor már chilei modell megszületett, ahol teljesen privatizálták az alig létező állami nyugdíjrendszert egyébként, és hogy akkor mondjuk olyan felfedezéseket tettünk mi már hallgatóként, és a Zsuzsa ettől végtelenül boldog volt, hogy hogyan áll egymással szemben ebben a sztoriban az akkori szociális és akkori pénzügyminisztérium, és hogy hogyan ülnek benn a pénzügyminisztériumban magánbiztosító társaságoknak a szakértői. És szerintem ez például egy nagyon nagy, nekünk egy ilyen revelatív történet volt, és akkor cikkeket írtunk a sajtóban, meg nyilatkoztunk, nem tudom, tényleg igaziból még nagyon zöldfülűen, de ő meg adta hozzá azt a történeti, az átfogó nemzetközi tudást, és így vitt minket ezen az úton, hogy igaziból na, akkor most még mit nézzetek meg mit olvassatok el. És azt hiszem, hogy nagyon nagy hatással nyilvánvalóan nem voltunk erre a folyamatra, de azért talán egy picit igen, tehát talán az, hogy nem egy teljes privatizáció történt, hanem egy részleges privatizáció, tehát hogy végül az argentin részleges privatizációt vették alapul, annak talán egy picikét, talán abban volt valami hatása annak, hogy elkezdtük többen, nem csak mi, hanem mások is, egyébként az akkori ILO segítségével, ami még elég aktív volt akkor Magyarországon, ugye nemzetközi munkaügyi, az ENSZ-nek a munkaügyi társasága, tehát így vertük a dobot ezekben az ügyekben.
Katalin, hozzád fordulok. Ugye Ferges Zsuzsa keményen bírálta Orbánéknak az általa szegénységen bosszút állónak titulált államát, de igazából ő a késői MSZP kormányzatokkal szemben is eléggé kritikus volt még 2010 előtt.
Ugye, a korai, ugye, amiről én beszéltem, az is MSZP kormányzat alatt volt, tehát MSZP SZDSZ kormányzat alatt, igen.
Igen, és amikor én nekem volt lehetőségem életúti interjút készíteni vele, akkor azt kérdeztem, hogy hogyan viszonyult ahhoz a kérdéshez, hogy például amikor a gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatos javaslatait, hát igazából lesöpörte az akkori baloldaliasnak mondott kormányzat, és ő úgy válaszolt erről, hogy ezt ő hatalomnak tartja. A kérdésem így irányul hozzátok, hogy mit szóltok ahhoz a fölvetéshez, vagy miért alakult így igazából, hogy Ferges Zsuzsa soha nem rendelkezett igazán erős befolyással a mindenkori hatalomra. Szerintetek miért alakult ez így?
Én egyébként azt akartam mondani, én nem így fogalmaztam volna, hogy mindig vitatkozott minden hatalommal. Tehát én, amióta ismertem rendszerváltás előtt, nyilván voltak közelebbi kapcsolatai, tehát voltam például a képzés megalapításakor. Hát szerintem azért, mert azért alapvetően a Zsuzsa értelmiségi volt, és annak az a dolga, hogy kritikus legyen, akárki is van, az nem válik a hatalom.
De nem is volt ambíció, hogy a politikai döntéshozatalt erősebben, markánsabban befolyásolja?
Hát volt egy pont, amikor köztársasági elnök jelöltségre is felkérték, hogy elnökség, tehát hogy felmerült a neve, és tényleg megkeresték őt ezzel, amit visszautasított. Nem állt volna jól neki, azt gondolom.
Nem, azért bizonyos dolgokat nem kell, igen, az nem az ő szerepe. Én azt gondolom, hogy hát egyrészt nagyon függött az emberi kapcsolatoktól. Tehát én ezt egyrészt halál komolyan mondom, hogy ő alapvetően értelmiségi volt, és az értelmiségi, a szó igazi értelmében az nem egy kijáró ember, aki megköti ezeket az alkukat, hogy valamit előre vigye. Nyilván nagyon sok alkut meg kellett kötnie, hogy Pali is beszélt róla, hogy legyen csoportja, hogy legyen szak, hogy nyilván az a számára fontos ügyekben, ugye például ez a gyerekszegénység elleni nemzeti program azért próbált politikai kapcsolatokat is, de azért mindig cserbe hagyták a végén. Tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy
mennyit én tudok ennek a gyerekszegénység elleni programról, az ugye évenkénti ütemezésben kellett volna a Gyurcsány kormánynak folyosítani a szükséges összegeket, és éppen a kiteljesedés csúcsán, vagy éppen az előtt, amikor igazán be lehetett volna mutatni azt, hogy ez miért jó modell, hogy egy járásban, hogy lehet megcsinálni azokat az intézményeket, és működtetni, és sikeresen működtetni, hogy aztán az példát szolgáltasson országszerte, hogy akkor tessék, akkor lehet ilyen szociálpolitikát indítani. Na most ebben az utolsó fázisban már a kormány felejtette, vagy már nem, vagy már nagy bajba volt, vagy másra volt elfoglalva. Lényeg az, hogy hát nem. Na most azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos csalódás volt neki, mert ezt azért nem gondolta volna. Mert hiszen elindult, működik, ott vannak emberek.
Országgyűlési határozott lett, nemzeti minden program volt.
Minden tehát volt, le volt nyilatkozva, be volt söpörve az összes politikai, hogy mondjam,
érdem. Ez komoly kudarcélmény volt neki, azt mondom?
Hogy?
Ez komoly kudarcélmény volt a számára?
Ez nagyon nagy.
Ez nagyon megrendítette, és onnantól fogva az, hogy jött az Orbán rendszer, és ezt aztán papíron is eltörölte, és szóba nem jöhetett, tehát sóva hintették fel a helyét is, ez már, azt hiszem, már meg se lepte. Annyit akartam még mondani, sokat figyeltük a Ferge iskola hatását a beszédben, a szakbeszédben, a közbeszédben, a politikusoknak az érvelésében, és olyan örömmel fedezte föl az ember, hogy ezt már tudják, biztos hallgatták a Fergét, stb. És aztán ez egyszer csak így tűnt el, illetve váltak szitok szavakká. Tehát azt kell mondjam, hogy az Orbán rendszer 2010-es kiteljesedése az egy végtelen kesztyűdobás Fergének és az egész értékrendjének, és egy provokáció. Onnantól fogva, amit ő képviselt, na azzal mentek szembe épp ellenkezőleg. Ez nagyon keserves volt nézni. Időnként éppen azt figyeltem, hogy mennyire nagy lelkű mégis, hogy nem sír meg, nem jajgat, nem jajveszékel ezen, hanem megvannak néha a szavai. Olyan kemény kritikus szavak, amiket hát nem tettek zsebre, de hát nem.
A gyerek, én úgy fogalmaznék, hogy a gyerekszegénység programnak a tönkretétele az igazi emberi szívfájdalom volt a Zsuzsának. Tehát az nem bosszankodásos, most ezt se csinálták meg, hanem az egy nagyon-nagyon személyes ügye is volt, nem csak szociálpolitikusként, és ezt nagyon rosszul élte meg.
Ahogy mit lehet elmondani, bocsánat, csak azért, mert igazából tényleg pitjáner összeg volt még a kor viszonyok közepette is, tehát hogy milyen politikai, nem tudom, ráció, vagy nem tudom, milyen megfontolás szólt amellett, hogy pont ezt nem akarta megvalósítani a kor kormánya.
Én ezt nem tudom, akkor már nem voltam a programban, hogy mi volt.
Igazából, bocsánat, ez kettő volt.
Én annyit tudok erről, hogy olyan, mint ugye ez 2007, tehát minthogyha ott megfordultak volna a szelek, mármint hogy akár a Gyurcsány fejében is, vagy máshonnan, tehát hogy mondjam, úgy érzékelte, hogy ő neki másfele kell kanyarodnia. Mert ugye az ő időszaka elején ő egy nagyon határozott és explicit szociáldemokrata vonalat vitt, ő azt mondta, hogy akkor most az MSZP-ből csinál egy ilyen szociáldemokrata pártot, és annak az egyik zászlós hajója volt, én úgy éreztem, tehát az egy demonstratív volt ez a gyerekszegénység program, és a családi pótlék duplájára emelése. Tehát az egy nagyon fontos pont volt, és az mondjuk megvalósult a gyerekszegénység programból, hogy kivezették az adókedvezményt a három gyerekes, három és több gyerekesek kivételével mindenkinél, és azt mindenki megkapta családi pótlékba, tehát a legszegényebbek is hozzájutottak ahhoz az összeghez, amihez azelőtt csak a gazdagabb családok. Tehát ez egy nagyon nagy lépés volt, és ez tényleg azt gondolom, hogy a gyerekszegénység program és a Ferge Zsuzsának az érdeme. És aztán 2007-2008-ban pedig jött az út a munkába program. Tehát tulajdonképpen egy teljesen más, már egy munkához kötött támogatások, és ugye akkor cserélték le a Göncz Kingát, aki a miniszter volt, a szociális miniszter, most nem jut eszembe, a Miskolci volt polgármesterre, és elindult az a vonal, amit aztán a Fidesz teljesített ki, hogy tehát akkor adunk támogatást munkanélkülinek, akár munkanélküli családoknak is, ha elfogadja a közmunkát. Tehát ezt a Gyurcsány kezdte el. És ez egy fordulat volt, ami nem tudom, hogy mennyire jött abból, hogy ő ideológiailag már más gondolt, vagy abból, hogy úgy érezte, hogy politikailag majd ez jobban meg fog felelni a választóknak.
Úgy Szűcs Erika volt ő.
Szűcs Erika volt, igen, igen. Szóval azt gondolom, hogy ez a gyerekszegénység program leállítása, vagy nem tovább finanszírozása, hogy nem volt egy olyan, nem tudom, kimondott leállítás, csak kivéreztetés igaziból, csak az része volt ennek a fordulatnak.
Bálint?
És ha már azt akartam mondani, hogy most mégiscsak a Zsuzsáról beszélünk, és nem a különböző magyar kormányokról, de hogy azért egy dolgot muszáj hozzátenni, és ez nagyon szomorú, és erről már csak így kacarászva beszélgettünk elég keveset, sajnos, hogy ugye most már a szociálpolitikát is elveszik. Ugye, mert hogy most megint elkezdődött egy gondoskodás, hát egyrészt ugye az történik általában, hogy a retorikát elkezdik megváltoztatni a szavakat, és akkor utána aztán maga a dolog lényege is elkezd megváltozni, lásd szociális hozzájárulási adó, és így tovább. És ugye most nem szociálpolitikai államtitkárság van, hanem gondoskodáspolitikai államtitkárság van, gondoskodáspolitika szakindult több helyen is, és ugye ebben a versenyhelyzetben, amiben a felsőoktatási szakok is vannak egymással, ez nagyon egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt, és tehát minthogyha nem csak a gyerekszegénység program, hanem az életművének ez a nagyon alap darabja, hogy szociálpolitika az igenis van, hogy az egy szakma, ez nagyon fontos, ezért képeztük, hogy ez nem csak úgy terem, hogy az különbözik a szociológustól és más társadalomtudományi szakmáktól. Most ennek is az érvénytelenítése folyik, és ez megint egyfajta örökségnek a felszámolása, amit szerintem nekünk dolgunk megvédeni.
A záró kérdéshez érkeztünk, és ehhez készültünk egy bejátszással arról, hogy igazából maga Ferges Zsuzsa mit tartott az életművéből a legfontosabbnak. Nézzük meg most ezt, és akkor utána megmondom, hogy mi az utolsó kérdésem hozzátok. Mire vagy a legbüszkébb szakmailag?
Hát nézd, egyrészt nem szoktam büszkeként definiálni magam, de kétségkívül örülök annak, amit csináltam. Egyrészt annak, hogy a szociálpolitikát tudomány, önálló tudományként sikerült Magyarországra importálni olyannyira, hogy most már szociálpolitikai fakultások vannak, sőt, szociálpolitikusok is már vannak, még ha nem is nagyon tudnak labdába rúgni. És a másik az, hogy mondjam úgy, hogy divatba hoztam a társadalmi struktúra vizsgálatának a gondolatát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mind a kettő rendben van.
Szerintem a különböző megszólalásokból kb. Kihámozható, hogy mit tartotok azért tudományos munkásságából a legfontosabb eredményeknek, amelyek itt lesznek velünk még hosszú ideig. De éppen ezért az érdekelne zárásként, hogy szerintetek kifejezetten a magyar társadalomra, a tágabb értelemben vett politikai közösségünk egészére nézve, mi a legfontosabb hatása Ferges Zsuzsának? Pali.
Hát egy példát mutat. Annak, aki egyáltalán hajlandó volt odafigyelni a közügyeknek erre a komolyabb hangvételű megszólalóira, és akkor azok közül, hát én nagyon-nagyon sokakat ismerek, akik mindig a Zsuzsára úgy figyeltek oda, hogy na most megszólalt, na most valaki egy hiteles hang szólalt meg. Ezt tehát most mondjam azt, hogy nekem, amikor azzal a dilemmával küzdöttem az elmúlt évtizedekben, hogy most érdemes nyilvánosan, most én mondjam el, most tépjem a számat, és vagy hát én vagyok az, aki ezt meg tudja mondani, biztos vannak nálam hivatottabbak erre. És akkor eszembe jut, itt a példa, tehát azt megelőző évtizedekben is nagyon-nagyon sok, nagyon fontos ügyben megszólalt. És hogyan? És akkor mondtuk neki, hogy Zsuzsa, még mindig te vagy a legjobb. Ez egyrészt baromi jó, másrészt hát igen. És hogyha ebben követnénk őt, ebben tudnánk egy kicsikét följebb jutni, egy kicsit bátrabbak lehetnénk, mint amilyenek vagyunk, és hogy ne feledkezzünk el arról, ami igazán fontos. Ebben nagyon-nagyon komoly példát mutat nekünk.
Katalin.
Én egyrészt, amit talán kevesen tudnak róla, hogy a Zsuzsa egy igazi reneszánsz személyiség volt. Tehát én megint visszatérnék ehhez, hogy egy értelmiségi etalon volt a Zsuzsa. tehát nem csak egy állandó felháborodó, hanem egy, tehát
házi muzsikáltak.
Hát ezt akartam mondani, hogy a kamarazenélt, hegedült, hihetetlen mennyiségű szépirodalmat olvasott, mindent elolvasott, ami megjelent, koncertre járt, tehát az értelmiségi ezekből tevődik össze, nem csak abból, hogy ugye itt emlegetted a bolognai folyamatot, tehát én mondhatnám ezt a legújabb őrületet, ezt a versenyhelyzetet a tudományos életben, hogy mennyi impactfaktorod van, hanem az értelmiségi attól van, hogy széles látókörű, hogy az életében átszűri a világot, és nekem személyesen ebben volt példa. Ebben volt példa, hogy merni kell elengedni bizonyos dolgokat, hogy merni kell örömmel és a saját kedvünkre kutatásokat végezni, hogy merni kell fontos dolgokat. Én nekem nagyon sok lelkismeretfurdalásom van amiatt, hogy én keveset szólalok meg ezekben az ügyekben, amikben a Zsuzsa megszólalt. És hát talán az, ami átjön, ez a nem tudom, az egész lényét reménytelenül látható optimizmus, ami vezérelte ezt a még mindig megszólalok, még mindig elmondom, ez a igazi, felvilágosult, megint csak ezt tudom mondani, értelmiségi, hogy a világ az jobbítható. És ez a dolgunk, hogy ezen munkálkodjunk.
Nehéz, nagyon, nagyon nehéz milyen röviden megfogalmazni, de talán az a legfontosabb, hogy elég sokan vagyunk, és szerintem Zsuzsa nem is gondolná, hogy milyen sokan, az ő tanítványainak a tanítványainak a tanítványai most már, tényleg Ferge unokák és dédunokák, akik szerte az országban szociális munkások és szociálpolitikusok és szociológusok és önkormányzatokban dolgoznak, és ilyen szempontból szerintem a Bálint is abszolút közel van ez az iskolához, mert hogy a gyakorlatban csinálják azt, amiket ő elindított. És ami ebből a képzésből is többfelé ágazott és kinőtt, az ott van, az most is ott van, az most is él. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ő szellemisége az abszolút, az ott van nagyon-nagyon sok ezer emberben, köztük igen sok fiatalban is. És ez szerintem, ez fantasztikus, és ennek a szellemiségnek talán az a lényege, hogy amikor mondjuk szociális munkásként dolgozunk, akkor is figyelünk a társadalmi struktúrákra, kritikusan figyeljük azt, hogy hogyan is működik a társadalom és a gazdaság, vagy amikor szociálpolitikusként dolgozunk, és adatokat, nem tudom, bizgatunk, és a nemzetközi trendeket figyeljük, akkor is egyfolytában figyelemmel kell lennünk arra, hogy mi zajlik a terepen, hogy mi történik igaziból az emberekkel. Valami ilyesmi az, ami én így az ő legfontosabb örökségének érzek.
Lehet, hogy két dolgot fogok mondani, de az egyikben visszautalok arra, amit a Katus mondott, az a típusú értelmiségi szerep, amit a Zsuzsa betöltött, az szerintem nagyon-nagyon hiányzik. Tehát az egy nagyon-nagyon, tehát hogy nehezen elmondható ajándék volt a magyar társadalom számára, hogy volt valaki, aki ezzel a kikezdhetetlen következetességgel és egyébként határozottan, de mégis szeliden, bármiféle önérdek nélkül okosan felszólalt. Kiváló, tehát hogy műfajilag is kiváló, mondjuk tudományos publicisztikákban, azokban a közügyekben, amelyek nagyon sokaknak, és egyébként gyakran nagyon hosszú időre meghatározták, hogy milyen Magyarországon élni, vagy milyen lesz Magyarországon élni, és hogy volt egy, tehát úgy általában a társadalompolitikai mulasztások veszteseinek, kárvallottjainak, vagy potenciális kárvallottjainak volt egy ilyen ennyire szorgos, ennyire gondos, alapos, fölkészült szövetségese. És eszembe jut az is, ahogyan az életút interjúban, amire te is utaltál, amit készítettél a 90. születésnapja alkalmából, egyébként meg is korholta az értelmiséget, a magyarországi értelmiséget azzal összefüggésben, hogy hát miért hagyják ezt vagy azt szó nélkül. És ugyanakkor, és akkor ez a másik, hogy ez volt az, ami talán leginkább látható volt a munkásságából, vagy a legtöbbekhez jutott el. Megint csak a 90. születésnapjára Havasi Éva írt egy nagyon szép írást, ahol utalt egy közvéleménykutatásra, amit a kollégái egy előző kerek születésnapja alkalmából készítettek, lehet, hogy ti, hogy akkor hányan ismerik a Zsuzsát, és miként, és akkor ott a szegények védelmezője kapta a legtöbb választ. És valóban volt ez a szerepe, ami ugyancsak egy közszolgálat volt természetesen, és hogy viszont a másik dolog, ami meg nem ennyire magától értetődő, mert nem egy beszélgetős műsorban hangzott el, vagy nem egy napilap publicisztikában, hanem amihez olvasni meg könyvtározni kell, azért tulajdonképpen az a tulajdonképpeni munkássága, és annak szerintem pedig az üzenete meg a tétje, hogy és hogyha lesz ilyen valódi értelemben nem csak aként, hogy szépen szeretettel, tisztelettel emlékezünk a Zsuzsára, hanem tehát hogyha lesz Magyarországon ebben a tartalmi értelemben Ferge iskola, akkor azt szerintem aktívan, azt abban lehet, egyik legfontosabb dolog, amiben ezt majd föl lehet fedezni, az, hogy van olyan típusú gondolkodás a társadalomról, ami tehát nem ilyen elszigetelt technológiai, megszabályozási részletkérdésekkel kezelhető dolgokként foglalkozik szociális vagy társadalmi problémákról, hanem ébren tartja, vagy fönntartja a horizonton azt a mondjuk a mostani korszellemmel kevésbé összeegyeztethető elképzelést, hogy az tehát, hogy élünk így együtt, és hogy az mennyire egyenlőtlen, mennyire igazságos vagy igazságtalan, és mennyi felesleges szenvedést okoz másoknak, mennyire foszt meg másokat a méltóságuktól, tehát hogy az, hogy hogyan élünk együtt, az valójában alakítható. Mert hogy ez volna a társadalompolitika, hogy az egészről tudjunk gondolkodni, és hogy el tudjuk képzelni, hogy lehetne másként, nem csak egy-egy részletében.
Szabad még valamit mondanom? Mert hogy most ilyen szomorúan beszélünk, hogy én ugye nézegetem a Facebookon, és rettentő sok régi diák ír, és nekem a legmegrágzóbb egy mostani másodéves szociálpolitika szakos hallgatónknak a sorai voltak, aki azt írta, és ezt most csak azért mondom, hogy volt, van, lesz Ferge Zsuzsa, meg Ferge iskola, aki azt írta, hogy én nem ismerhettem személyesen, nem is találkoztam vele soha, de a Ferge iskola miatt, amit rajtatok keresztül tapasztalok meg, azért járok erre az egyetemre. Szóval amíg ez van, addig a Zsuzsa itt van.
Köszönöm szépen. Minden egyetetnek köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma este. Misetics Bálint, Szikra Dorottya, Tausz Katalin, Závada Pál. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, és mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Gyertek majd máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az emlékadásunk, amelyben Ferge Zsuzsára emlékeztünk. Két dolgot ajánlanék, az egyik a már említett életút interjúnk, amely teljes terjedelmében is meg tudtok már tekinteni, megtalálható YouTube csatornánkon. A másik pedig, és ez egy meglepetés így a vendégeink felé, hogy mindegyikötöktől azt kérem, hogy egy írását küldjétek el nekünk, amiről azt gondoljátok, hogy fontos, megismerésre méltó, és a leginkább alkalmas arra, hogy bevezesse az esetleg Ferge Zsuzsa életművét, nem ismerőket Ferge Zsuzsa életművébe. Ezeket be fogjuk linkelni a leírásba, mert azt gondolom, hogy talán ezzel lehet a legméltóképpen emlékezni rá. Olvassatok Ferge Zsuzsát, ne csak ma este, hanem a következőkben is, ezzel emlékezzünk rá. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok!